Ez itt továbbra is az Energiainfo, az Inforádió energiaipari magazinja. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Hlavai Richárd. Folytatjuk a beszélgetést Pletcher Tamással, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzőjével. Témánk az Oroszország elleni újabb amerikai szankciók és mindaz, ami ebből következik az európai földgázfogyasztók, az európai olajtársaságok számára. Tartsanak velünk továbbra is.
Ugye a kréki terminál összefüggésben sokféle kérdést szoktak emlegetni a környezetvédelmétől a finanszírozásig. Gyakorlatilag a hírek szerint majdnem mindegyik oldalon vérzik ez a program egyenlőre. Kaphat amerikai támogatást? Hogy látja? Tehát, hogyha az amerikaiak valóban szeretnék az európai piacra behozni ezt a 200 milliárd köbmétert, elképzelhető, hogy akár üzletileg is beszállnak a kréki terminálba?
Én azt gondolom, hogy igen, bár a legnagyobb problémát Krök esetében én sem a finanszírozási oldalról látom, hanem sokkal inkább a probléma az az, hogy a horvát kormányt megbízhatatlannak tartják energetikai szempontból. Elég ugye, hogy ha a MOL-INA háborút látjuk, amely kérdésben egyébként Horvátországot már többször elmarasztalták a független bíróságok. Az lenne szükséges ez a beruházáshoz, hogy legyen egy megfelelő jogi háttér, egy megfelelő hosszú távú megegyezés, például a tranzitdíjakról, illetve a határátlépési díjakról, vagy például az LNG újragázosításának a költségeiről, és ezeket a megállapodásokat be is tartaná Horvátország hosszabb távon. Én azt gondolom, hogy ez a legjobb probléma jelenleg.
Mi lehet az oka annak, hogy miközben azért a tengeri kikötővel rendelkező Európai Uniós országok számára teljesen nyilvánvaló, hogy ez egy fontos piaci lehetőség, ugye Németország is, Lengyelország is épít LNG terminálokat, Horvátország késlekedik, nem teremti meg a szabályozást, nem lép igazából ebben az ügyben. Mi lehet az oka ennek?
De egyet azért nem szabad elfelejteni, hogy az LNG, tehát a cseppfolyós földgáz igazából az utóbbi egy-másfél évben vált valódi versenyképes alternatívává. Ugye korábban ilyen 10-15 dolláros MMBTU-s árakat láttunk a világpiacon. Ezek az árak tavaly estek el először olyan szintre, ilyen 5-6 dollár körüli szintre, ami valódi alternatívát jelent a vezetékes földgázzal szemben. Másik fontos változás az volt, hogy jelentős beruházási hullám indult el cseppfolyós földgázban. Emiatt 2020-25 közötti időszakig jelentős túlkínálat van cseppfolyós földgázból, ami lehetővé teszi azt, hogy Európa is vásároljon ebből a termékből. Ugye korábban ez nem így működött. Még egy fontos változást hadd emeljek ki, az pedig az, hogy korábban jellemzően kétoldalú megállapodásokkal történt az LNG kereskedelme. Ma ez kezd változni. Nagyon úgy tűnik, hogy az LNG egyre inkább piacszerű termékké válik, tehát szabadon vásárolható, illetve eladható lassan a piacon.
Az olajhoz hasonló termék lesz az LNG?
Az olajhoz hasonló termék lesz, bár itt azért vannak különböző korlátok. Például egy olyan korlát van, hogy az olaj lényegében végtelen ideig tárolható, az LNG esetében a terméket folyamatosan hűteni kell, emiatt van egy napi kb. 0,1%-os veszteség, tehát azért ezt a terméket nem lehet mondjuk hónapokon keresztül tárolni, csak kizárólag úgy, hogy akkor valami veszteséget szenved el a birtokos.
Említette már az LNG árának a csökkenését. Az amerikai szankciók, vagy egyáltalán az amerikai szankciók mostani bejelentéséhez hasonló politikai lépések mit jelentenek a gázpiac számára? Érzékelhetők-e a gázár változásban?
Egyelőre igazából jelentős változást a szankciók miatt nem láttunk. Én azt hiszem, hogy akkor lesz igazából ebben változás, hogyha ennek valódi piaci hatása lesz. Egyelőre valódi piaci változást ugye itt nem láttunk. Ha azt kérdezik tőlem, hogy mi lenne Európa számára a megfelelő, én azt gondolom, hogy valami fajta alternatívája mindenképpen kell, hogy legyen az orosz, illetve a norvég, illetve és az algér gáznak, tehát ugye ezek a fő importpiacok, onnan beszállítanak gázt Európa felé. És ilyen szempontból ez a változás egy nagyon szerencsés fejlemény Európa számára, hiszen most a cseppfolyós földgáz egy valódi alternatíva. Ezért fontos lenne az, hogy ezek a kapacitások megéljenek és használhatóak legyenek, és adott esetben ezzel lehessen mondjuk az oroszok felé befolyást bírni, és ezzel együtt nem lenne rossz azért, hogyha Oroszország megmaradna, mint beszállító.
Valódi alternatíva kell? Tehát az kell, hogy megérkezzen mondjuk egy cseppfolyós szállítmány Magyarországra, vagy a lehetősége már elég?
Azt gondolom, hogy már a lehetőség is nagyon komoly mértékben segít, és segít abban, hogy az orosz fél tárgyalási pozíciói gyengüljenek. Egy dolgot hagyd emeljek még ki, ami szintén egy elgondolkodtató dolog, és viszonylag keveset beszélnek róla, hogy a meglevő ukrajnai infrastruktúra is nagyon rossz állapotban van. Ebbe is bele kellene tenni legalább egy 10-20 milliárd dollárt, ahhoz, hogy ez a gázszállító kapacitás stabil legyen. Nagy kérdés, hogy ezt kitegye bele. Ugyanis igazából ezt senki nem szeretné, ezt a pénzt ebbe a hálózatba beletenni.
Tehát kézenfekvő volna, hogy a tulajdonos, tehát mondjuk az ukrán Naftogáz.
Igen, csak ugye nekik ugye nincs erre forrásuk, az Európai Uniónak pedig ez egy nagyon kockázatos befektetés. Oroszország szívesen megtenné ezt, őket viszont az orosz, vagy az ukránok nem szeretnék nyilvánvalóan. Tehát lehet, hogy piaci okai, illetve piaci következményei is lesznek annak, hogy Ukránán keresztül nem lehet ugye szállítani egy 5-10 éven belül, hogy ugye az északi áramlat kettőt emiatt is, tehát nem csak politikai okok, mert emiatt is azért érdemes lenne mondjuk megépíteni.
Ugye eddig alapvetően csak az északi kerülő útról beszéltünk, de hát ugye itt van a török áramlat. Ugye meglehetősen ellentmondásos a török-orosz viszony, különböző pontjait látjuk ennek. Lesz török áramlat?
Van egy oka, ami miatt egy része jó eséllyel meg fog épülni, mégpedig az, hogy a Gazprom ennek a török áramlatnak az első csővezetékrendszerét azt megrendelte, és ezt le is szállították már nekik, tehát az ott vannak az orosz kikötőkbe ezek a csövek. Én azt gondolom, hogy ezt valószínűleg, több mint valószínűleg meg fogják az oroszok valamikor építeni. A bővítés az már egy nehezebb kérdés. Ugye itt egy 15 milliárd köbméter körüli szállítási kapacitásról van szó csővezetékenként, és az eredeti tervek szerint legalább 3-4 ilyen vezetéket építenének párhuzamosan. Tehát valamennyi kapacitás szerintem ki fog épülni. A kérdés az az, hogy a politikai viszonyok miként változnak, és ez mennyire teszi lehetővé azt, hogy a későbbiekben újabb vezetékrendszert, vagy újabb vezetékeket építsen az orosz Gazprom.
Azt lehet tudni, hogy a közép-ázsiai országok, amelyek ugye Gazprom partnerek voltak, és jó néhányan aztán vissza is tértek a Gazpromhoz, miközben voltak önálló terveik, ugye ilyen volt például Azerbajdzsán, amelyik ugye a Nabukót is támogatta, ha még erre valaki egyáltalán emlékszik, ugye volt azért egy ilyen nagyon fontos európai földgázszer. Szóval hogy a közép-ázsiai országok hol állnak ebben a küzdelemben? Melyik oldalon?
Hát a közép-ázsiai országok inkább egy konkurenciát jelentenek Oroszországgal szemben. Azerbajdzsán például a meglevő, illetve most épülendő TANAP vezetéken keresztül elérheti majd az európai piacokat, és vannak erre utaló tervek is. A többi közép-ázsiai ország, például Türkmenisztán esetében is voltak olyan tervek, hogy ehhez a TANAP vezetékhez a Kaszpi-tenger alatt tudnak majd csatlakozni hosszabb távon. Ezek úgy néz ki, hogy nem feltétlenül valósulnak meg. Türkmenisztán, Üzbegisztán inkább Kína fele kacsingat, és abba az irányba szeretne eladni a földgázát. Azerbajdzsán felül mondom, onnan jöhet majd gáz. Nem egy nagy mennyiség, egy 10-15 milliárd köbméterről beszélünk. Potenciálisan egyébként hosszabb távon akár Irán, akár Észak-Irak ebbe a gázvezetékbe bekapcsolódhat. Nyilván a kérdés az az, hogy jobb-e egy orosz függés, mint egy török függés. Erről megoszlanak a vélemények.
Ha már Kínát említette, Oroszország elfordulhat akár nagyságrendileg is Európától, és Kína felé fordulhat. Ugye épül egy vezeték, ami azért nem óriási, tehát mondjuk nyilván az európai exportot nem tudja kiváltani, de elméletileg ez a szankciós rendszer például elfordíthatja Oroszországot Európától?
Én azt gondolom, hogy ehhez hosszú időre van szükség. Hát ugye a Szibéria ereje nevű vezeték a tervek szerint 2019 végére épülne meg. Körülbelül egy olyan 30 milliárd köbméternyi gáz szállítanak Kína fele, tehát ami ugye még mindig csak egy egyötöde, egy hatoda a nyugat-európai exportnak. Ráadásul más mezőket, új mezőket vonna ebbe bele a Gazprom, tehát nem jelentenek közvetlen konkurenciát ez Európának. Vannak további tervek is, például az Altaj vezeték, ami már közvetlenül jelenthetne mondjuk konkurenciát Európának. hiszen azokból a mezőkből kapná a gázt ez az új vezeték, amiből most Európa is táplálkozik. Ezek azonban távlati tervek, nagyon úgy tűnik, hogy a Szibíria Ereje nevű vezetékhez megvan a Gazpromnak a finanszírozása, a további vezetékekhez viszont nincsen. Ezért is gondolom azt, hogy számukra egy északi áramlat vagy a török áramlat felépítése sokkal fontosabb.
Azt mondta úgy az imént, hogy az ukrán tranzitrendszer az nincs igazán jó állapotban. Az orosz rendszerről is ugyanezt lehet hallani. Költ a Gazprom arra, hogy biztonságosan tudja az országon belül szállítani a gázt?
Ők azért erre költöttek az elmúlt időszakban, tehát ha megnézzük a Gazpromnak a költéseit, illetve ugye a tőke beruházásait, ennek a legnagyobb része a több 10 000 kilométeres orosz rendszer fenntartására fordítódik. Többet költenek egyébként erre, mint kutatástermelésre. Oroszországban viszonylag kis költséggel és viszonylag alacsony kutatási költség mellett lehet gázt találni, viszont a hálózat fenntartása az egy komoly összeg. Nincs ezzel nagy baj, én azt gondolom, hogy az orosz rendszer az alkalmas arra, hogy hosszabb távon is ellássa Európát, illetve a saját piacait gázzal.
Lecser Tamást, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzőjét hallották. Ezzel véget ért az Energiainfo, az Inforádió energiaipari magazinja. Találkozunk egy hét múlva, hétfőn este 8 órakor. Addig is köszönöm figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Hlavai Richárdot hallották. Minden jót, viszonthallásra!